Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Trashről és Lélekről podcast következő, azaz negyedik évad második része. Külön köszöntöm itt körünkben Vajna Ádit, a műsorunk tudományos hivatkozását, Nagy Danit, a merengő Matadort, én pedig Falati Tamás vagyok, és bizonytalan bőrvény műveltségemmel igyekszem előre mozdítani az adás menetét. De még mielőtt belevágnánk, feltétlenül iratkozzatok fel a Spotify, illetve Instagram csatornánkra, Trashről és Lélekről néven megtaláltok minket. Így ezt két év podcastolás után először be is mondom, mint marketing szöveg. A mai mazsola rovatot szerintem azzal indítanám, hogy a héten előfordult velem, és rájöttem, hogy ebbe kicsit kényszeres vagyok, hogyha el kell mennem bevásárolni, vagy ügyeket intézni, akkor ezt csak úgy vagyok hajlandó megcsinálni, hogy előtte fél órát töltök azzal, hogy megtaláljam a városnak azt a lokációját, ahol az adott üzlet, vagy helyiség, ahol el kell jutnom, az a 2-3 a lehető legközelebb van egymáshoz, és nem kell mindenfajta kitérőket tennem a praktikus hétköznapi időmben. És hogyha valamilyen oknál fogva megborul, mert a három üzletből egy zárva van, vagy éppen ebédszünet van, akkor kb. Megőrülök, hogy így bukott az egész, és akkor most metrózhatok, meg villamoshatok át egy teljesen másikba, és akkor megint vesztettem. És amúgy azt hinni az ember, hogy átugrok gyorsan, de itt Budapesten kurva sok időt lehet ám veszteni, tehát súlyos fél órákat ezekkel a dolgokkal. És a legutóbb is ez történt velem, ahol egy indiai kaját csináltam, bevásárolni mentem, és akkor tudtam, hogy kellenek dolgok ilyen ázsiai boltból, meg kellenek ilyen szupermarketből is. Végül a Rákóczi térre mentem, és nem sikerült a két boltból mindent beszereznem, tehát át kellett nyargalnom még a vásárcsarnokhoz is, és így teljesen felborult az egész. Kurvára felbasztam magam rajta.
De mi az, amit nem találtál?
Úgy volt, hogy még izét is találtam ott a Spárba, aszfalt barackot, amit ilyen izének raktam be, ilyen kritikus pontnak, az remegett a listán, hogy az meg aszfalt barack, azért az nagyon necces. Tudjátok, mi nem volt se a Spárban, se az ázsiai boltban? Mi a fasz? Sótlan kesudió. Ez nem volt.
Ha csak sózott van.
Csak sózott volt, igen. Nektek van-e ezzel a fajta, hogyan közlekedek és kötök össze pontokat a városban ezzel a fajta dologgal ilyen feszültségetek?
Hát ezt beszéltük a csetben, hogy én szerintem azért, sokszor azért nem csinálok ilyen bonyolultabb kajákat, mert nem vagyok hajlandó kettő boltba elmenni. De hogy ha az alapanyagok nem kaphatók a Lidlben, ami a hozzánk legközelebbi bolt, akkor valószínűleg nem éri meg azt a kaját megfőzni.
Itt mondjuk el, hogy egyébként Ádám is és én is a belváros szívében lakunk, tehát hogy gyakorlatilag minden 10 percre van mindentől, de...
Hát igen, akkor ugye mondtad, hogy a Fővámtér, és hogy a Fővámtér nem úgy így...
Az arany háromszög,
igen.
A piac, Aldi, mi az Taste of World, vagy mi a faszom a neve?
De igen, ez fontos, mert ezt szavaztátok meg, nem a... hogy ez, amiben itt be lehet szerezni.
És mondom a dilemmát, hogy azért mentem a Rákóczi térre, mert ugye annyit is nyerni akartam, hogy az ide közelebb van. És akkor ez a tudjátok, ez a ki sokat markol, keveset kap, vagy hogy sokat markol. Na minden, most ebben nem bonyolulunk bele ebbe a képzelőbe, a rest kétszer fárad, meg akartam.
Így a fontos, igen.
Meg akartam spórolni azt a, nem tudom, 3 perc, 20 másodperc, 4-es metró távot a Rákóczi tér Fővám, tehát nem nincs 3 perc egyébként, vagy nem tudom, nagyjából, vagy az egész 14 perc, vagy mennyi. Szóval, és hát így jártam, sajnos. Hát meg ugye, tehát én nagyon sokat jártam oda, és ugye ki a járt utat a járatlanért.
Húha, nagyon you're on fire.
Nagyot vagyunk ma, igen.
Elhagyja, hát ez igen.
Egyébként ez, tehát hogy nem muszáj ilyen nagy terekben gondolkodni, hanem elég mondjuk egy piacon, vagy vásárcsarnokban gondolkodni, hogy ugye ott is az van, hogy a vásárcsarnokon belül, ha így mindezt meg akarsz venni, akkor az persze, a részt a végéig persze, végig igen. kell menni, mert igen. hogy a elején van a zöldséges, a végén van a kenyér, a sorokban van a halas, a kolbász az első emeleten középen van,
a jó
ami
kolbász,
jó, igen. És akkor tudod, amikor a kedves zöldséges néninél éppen nincsen gyömbér, akkor ugye hirtelen megint kell keresni egy egy másik gyöngéres zöldségest, igen. És hogy az egész egy ilyen...
De úgy tűnik nekem, mintha ezért elték volna fel a plázákat, nem? Hogy így mindent belebasznak egybe.
Hát de amúgy élelmiszerbe pont, ez pont amúgy nem tudom megtenni. Igen, tehát, igen. Hogy ott igen. Csak ott, ahol van, jó, mondjuk a legtöbben van egy nagyobb, mondjuk mit tudom én, Arinában is van Tesco, vagy Interspar az Alléba, de ja.
Meg az is jó kérdés, hogy mi a faszom, miért baj az, hogy ugye hogy miért parázol rá, hogy 20 perccel tovább tart valami.
Hát ugye én, ez csak azért, mert ezek, tehát ezek napközben kvázi munkaidő, tehát hogy ez ja,
az, igen, az, úgy, mikor, igen, mikor igen, hétvég, igen.
Csak ugye hétvégén meg utálok boltba járni, mert sokan vannak. Megyünk is tovább a fő témánkkal, amit rejtélyesen nem árultam el az adás elején, ahogy azt sem árultam el, hogy természetesen ez egy, hiszen már a második rész az évadból, úgyhogy nyilván jönnie kell egy külön kiadásnak. Úgyhogy ez egy ünnepi március 15-éhez kapcsolódó külön kiadásunk, amiben kicsit azt próbáljuk meg ízlelgetni, felfejteni, utána járni, megvizsgálni, górcső alá venni, hogy a iskolai különböző ünnepségeknek, amelyek leginkább a nemzeti ünnepekhez kapcsolódtak. Nem is az, hogy mi értelme volt, hanem hogy milyen szándékkal hozták létre, hogy nekünk azon részt kelljen venni, tehát mi volt mögötte a nevelési, neveltetési szándék, vajon ez beérette, vagy célba érte ez a szándék, megtestesült-e, avagy nem, és nagyjából milyen tapasztalatokat szűrtünk le ezekből az ünnepségekből. Úgyhogy hát szerintem egy olyannal indítanék, hogy a legilyen impresszívebb emléke, hogyha azt mondom, hogy iskolai ünnepség, akkor az micsoda nektek. Természetesen a balagásról nem szabad beszélni, mert arról egy külön adás volt még az első évadban.
És a farsangról
sem. És a farsangról sem. Tehát itt klasszikusan március 15-höz, október 6-ához, október 23-ához, esetleg karácsonyi műsorhoz, esetleg Trianonhoz kapcsolódó első benyomásra beugró emlékekre lennék kíváncsi.
Október 6-ára készülünk a második osztályban Erzsi nénivel, és mi vagyunk a másodikasok, de hát mit csináljuk a műsort abban az évben. És a műsor egy pontján az a feladat, hogy az aradi vértanúknak a képeivel kiállunk, így egyesével, bemondjuk az aradi vértanú nevét, és visszaállunk.
Ami már igen nagy teljesítmény, ugye egy-egy németes miatt másodikosként.
De mi visszaálltok?
Hát hogy fölmegy a 12 gyerek, meg 13-ra Batyányit is belemondtuk, 13 gyerek a színpadra, és akkor egyesével előállsz.
Bemondod.
Igen. Damjanics János, hátramész. És és nagyon jó, hogy mondtad a német neveket.
Tehát azért a Leiningen Westerburg Károlyt azért az egy másodikos gyerek az erős.
Igen.
És pontosan azért marad meg ez ennyire, mert hogy a tanítónéni hozzám fordul, hogy Ádám, a te anyukád az jól tud németül, úgyhogy te fogod mondani a Leiningen Westerburg Károlyt. Úgyhogy...
Ez jó, kiszervezték neked ezt a...
Hát egy másodikos gyerek még azért
hát még
sok esetben törje a szavakat, tehát még ott néha összeakadnak mással hangzók, magánhangzók.
Mert tudtam a banánát angolul.
Igen.
Jó, hát...
És sikerült elmondani?
Hát igen, de hogy én éreztem a súlyát ennek a... Tehát hogy azt a fajta bizalmat kaptam meg, ami azért egy teher is, hiszen onnantól én voltam az ügyes gyerek, akinek el kell tudnia mondania ezt a német nevet is, hiszen az ő anyukája tud jól németül.
Von Haus, Aus neked.
Pontosan, igen. És ha emlékeim nem csalnak, akkor kiálltam, elmondtam szépen, anyukámmal gyakoroltuk otthon szerintem, hogy kell szépen mondani azt, hogy Leiningen Westerburg Károly. Kiálltam, elmondtam, és visszaálltam a sorba, és jöhetett a
Dezsefi
Arisztid. Igen.
És akkor a műsor az ennyiből állt? Vagy mert hát ez is...
Többire nem emlékszem. Szerintem valószínűleg annyira izgultam, hogy így kitörődött minden körülötte. Csak az a pillanat van meg, amikor állok, és mondom, és visszamegyek.
És most sok év elteltével belemered mondani a mikrofonba azt a nevet.
Igen, igen, ez a... Azt hiszem, hogy szólt valami zene a háttérben.
Ezt majd Tomi intézd.
Leiningen Westerburg Károly.
Hát ezek után nehezen tudok most hozzászólni, én kis elérzékenyültem, ahogy Ádám ezt kiejtette. Én is értem, megéreztem a súlyát ennek az egész témának, és október 6-ának. Én itt szépen sorjába mennék, ha már október 6-a, akkor egyszerűen nem megrendültem, vettem tudomásul, hogy sajnos október 6-a az nem tanúszüneti nap. Ezért be
ma
kellett...
sem?
Ma sem?
Nem emelték még ezt egy... piros betűs rangra.
Ez egy fekete betűs nap. Ezzel be kell menni a koszos, szomorú októberi napon, és ugye meg kellett hallgatni a Suli Rádióban valószínűleg a X-edikesek műsorát. Ez nem tetszett.
X+N-edikesek műsorát.
Igen, itt legalább előnyben volt az, hogy nem kellett ugye felverni a műszaras inget és a fekete nadrágot, tehát nem kellett bebüdösödjek, mint egy büdös bogár, hanem tudtam figyelni a maradékos osztásra. Aztán tovább lépnék, mondanám azt, hogy március 15-e, és hogy nekem ez egyébként működött. Én egy csomószor hittem, hogy ez tök jó, én imádtam, és nyilván lehet, hogy azért, mert óvodában akkor a súlyt helyezek rám, hogy ott óvodában, ugye, hogy Petőfiként kellett működjek, és hát nyilván Petőfi az mindenhol komoly alakítást kíván, és hát hogy a, majd Tomi megemlíti a filmet esetleg.
Amit már kijött, mikor hallgatjátok, de mi még nem láttuk, de megbeszéltük, hogy majd elmegyünk megnézni, szóval majd a következő részben, ami már nem a március 15-i különkiadás, mert beszélünk róla.
Arról is. Igen. És hogy mi készültünk egy tök jó műsor, nekünk a negyedikét csak csinálták ezt a műsor, és tök jó volt. Emlékszem, hogy ilyen nagy, komoly zene, ilyen nagy háttér, ilyen tök jó background, tök jó setting. És akkor én ott elhittem, hogy ez egy jó dolog. Én élveztem már, mint hogy így volt egy ilyen jó feelingje az egésznek, és szerintem ez volt aznek a lényege, hogy így adjon egy jó feelinget, anélkül, hogy a szájába adna bármit. Hogy élvezd azt, hogy volt pár tök jó Spiller fickó, akik így beleálltak a dologba, és így ennyi. És hogy így az volt a jó, hogy nem volt az, hogy így nem erőltették rám azt, hogy most érezem azt, hogy ettől magyar vagyok, hanem az volt a jó, hogy azért kezdtem el egyébként beleérezni abba, hogy ez hozzám tartozik, vagy maga ehhez az országhoz, vagy maga ez a társadalomhoz, amiben én is része vagyok, mert így jó esett ez, hogy egy ilyen tavasz ünnepsége részt venni, ahol láttam, hogy belevaló fickók csináltak jó dolgokat.
Március 15-hez soha nem tudtam kapcsolódni. Valószínűleg azért, és itt jön az első impresszió, hogy nekem a legmeghatározóbb élményem, ami eszemült az ünnepségekről, ami hol iskolai volt, hol nem, hogy ugye, nem ugye, hanem én fúvószenéltem hosszú-hosszú ideig, és ez a városban ez egy standard volt, hogy március 15-én reggel 8-kor én a tenorkürtömmel ott műfázba, hidegbe, hóba, fagyba el kellett játszani a himnuszt, meg a szózatot, és az igazán kegyetlenség akkor jött utána, hogy a fúvószenekarnak a általában sok esetben csak a részfúvós része, de van az egész, a Petőfi szobor mellé kiállt, és itt volt olyan, hogy hó volt, szél fújt, a legdurvább időjárási viszontagságokat közétek el, és hosszú percekig kellett játszani a Kossuth emlékdalt, ami a Kossuth Lajos azt üzentének egy ilyen lassú, melankólikus, lüktető verziója, és erre hangzott el, hogy most pedig a mezőberényi rendőrség és városi kapitányság képviseletében elhelyezi a koszorút, és akkor így végigmondták mindenkit, és most pedig a tett a tankerület igazgatóságára kell, és így ezt így mondták be a mikrofon, hogy nagyon lassan a zene tempójára vitték oda a kurva nagy koszorúkat.
Persze, és akkor az van, még az utolsó
remektünk, és közben egy fél lábon álltam, mert ilyen kis foskotta állványaink voltak, és így fél lábbal fogtam a kotta állványt, mert közben
fújt a szél.
Nyilván 400 csipesszel volt oda rögzítve maga a kotta a fejrészhez, de már billegette az egészet magával. Szóval ez az egyik ilyen nagyon...
Csak képzelem azt, hogy még ebben a szituációban voltak, és akkor még az utolsó Kossuth utcai öregek otthona is még oda teszi a sírt, vagy a sírra, vagy mi az
nem a... Nem sírra, emlék.
emlékműre az ízét, a utolsó szelvirágot, és akkor így meg a tejgazdaságtan emberei.
És ez napján, tehát ez akkor, amikor a kortársaim otthon fekszenek az ágyba, és a szabad napjukat élvezik, hogyha ez hétköznapra
esik. Csak a város nagyjai vannak ott. Igen, nagyon fontos része lesz, már nem tudom, mikor hozom be magát a ünneplő divatot, vagy ezeket a ruha részleteket, mert szerintem egyesével érdemes végigmenni mind az ingen, a gatyán és a cipőn is. Szerencsére most két olyan fiatal ember ül velem szembe, aki nagyjából egyetért velem abban, hogy ezeket a különböző göncöket, amelyeket fel kellett venni is ünnepségekre, ezeket nem igazán éreztük komfortosnak. És akkor kezdjük az ingel, aminek ugye az a funkciója, hogy megpróbálja a te slipknotos pólódat ugye megszüntetni, és ezáltal hófehérbe öltöztetni a tested felső részét. Na hát ezzel semmi bajom nem lenne, tehát tényleg legyünk fehérek fent, csak az a probléma, hogy miért egy ilyen poliészter fossal kell ezt megtenni. Miért ezzel kell megtenni? Miért kell az, hogy kidörzsölje a hónaljamat? Miért kell az, hogy kiengedjem az összes iskolatejet, amit megittam aznap délután az ünnepségen? Miért kell kifolyatni benne? Miért nem lehet egy normális cuccot megcsinálni? Miért nincsen erre valami opció? Miért nincsen Orbán Viktor ez évek óta megoldhatta volna ezt a problémát, hogy legyen valami egyenruha ezeken a szituációkban? És hát...
Amúgy... Bocs, csak az ingre, mert aztán nagyon el fogsz menni. Két válasz, hogy egyrészt szerintem még ekkor nagyon nőttünk, és úgy látták a szüleink, hogy felesleges nekünk pamut inget venni. Igen, teljesen jó lesz az 1500 forintos, vagy 1000 forintos kínai nyelvünk, hiszen olyan szinten növésbe vagyunk, hogy nem az, hogy jövőre, hanem lehet már 3 hónap múlva nem
jön ránk. Megveszitek október 23-ra, és már március 15-re már újat kell.
Már kupa. Úgyhogy szerintem ez az egyik oka ennek a dolognak.
Ez az érdekes kapcsolat van igen a vidéki kínai áruházak és a magyar nemzeti ünnepek között.
Igen, igen. Hát szerintem a kokárdát is. Az ugye a kínai áruházban lehetett nagyon könnyen megvenni.
Illetve még ide visszatérve, hogy szerintem jelentősen, tehát az, hogy mit tudom én, a mi generációnkban talán már nem volt olyan divat, vagy úgy nem vált, tehát a nagyon ing meg elegáns hordás szerint, vagy az ing meg az elegáns ruházat viselés, szerintem az is közre játszott, hogy vannak ilyen rossz generációs élményeik, hogy kényelmetlen, nem komfortos, nem jól kinéző elegáns ruhákat kell hordani, és pontosan. Ettől kialakul egy ilyen taszítás, hogy hát hány gyerek vágja el a hiszit otthon, hogy már pedig ő nem fogja felvenni ezt hát a dolgot. Tehát, hogy szerintem ez lehet, hogy kialakít egy rossz kapcsolatot is.
Ez mindenképp, mert semmilyen funkció nem töltötte be, se nem nézte ki jól, se nem volt kényelmes, se nem volt komfortos. Ráadásul ugye az egyetlen nagy, ha már ugye már október 23-a, március 15-ig, ugye az egyetlen forradalmi tette az lehetett,
hogy nem veszel.
Hogy nem veszel. Hát igen.
Hát vagy az, hogy kihúzod a nadrágból, és úgy hordod, nem dugod be.
Emlékszem, hogy a vasalt fekete nadrág az olyan műanyag volt, hogy így csillogott. Emlékeztek?
Persze, az a csík, az benne.
De ez ugye egy csodálatos paradoxon, hogy bazd meg, ezek forradalmárok voltak, és azzal ünnepled őket, hogy itt teljesen betagozódsz, és teljesen elfogadod pontosan, a fennálló pontosan rendszert, és amit elvárnak tőled, és felveszed a fehér inget, és és így.
Igen, megnézzük egy alternatív, hát egy nem rövid szöveget elolvasnék arról, hogy lett volna mondjuk egy csaj, vagy egy srác, aki mondjuk azt mondja, hogy ő ezt nem teszi meg, és arra hivatkozik, amit mondta Ládám, hogy
talán. Hát amikor mi iskolába jártunk, még komolyan dorgáltak ezért, hogyha valamilyen öltözéket nem úgy sikerült egy ünnepségre. Ez olyan
szaktanári beírás, vagy osztályfőnöki fenyegetés, ilyesmi.
Szerintem a diákok 40-50%-a otthon hagyta valamely alkatrészét a kötelező viseletnek.
Hát, hogyha tovább megyünk a nadrág, most igazából ugyanezt el tudnám mondani a nadrágra is, mint az ingre is. Ott egy érdekes opció volt, ugye, hogy gombos vagy cipzáros a slitz, vagy az a terület. Én itt láttam ilyet és olyat is egyébként, pedig arra a fiatal korunkra tekintettel azért egyébként a gombos megoldás mindenképp egy ilyen érdekes megoldás, hiszen azért a cipzár az mégiscsak egy ilyen fiatalos dolog. És hát nyilván szóval kényelmetlen volt, ugye...
A jellemzően műszáros volt az ünnepülgatja
is. Persze. Egyben műanyag, szerintem ezek mind olyan termékek, hogy ezek úgy készültek valahol Bangladesbe, hogyha ezek mondjuk a délelőtti műszakba készülnek, akkor fröccsöntött műanyag asztalláb lesz belőle.
Hát tehát... olyan Coca-Cola.
Igen. Vagy a PET.
Igen, szóval az is valami kényelmetlen volt, és akkor volt ez a cipő dolog, ami szintén egy olyan érdekes helyzet volt. Nekem mindig, ugye fekete cipő, ünneplős cipő, így volt ünneplős cipő.
Igen.
kinti cipő, benti cipő, tornacipő,
ünneplős cipő.
Igen.
És ezek egyrészt mindig van, kényelmetlenek voltak, ilyen feltörte a lábamat.
Műbőr volt ez is, természetesen persze, műanyag. Persze.
Az ma már vegán bőr.
Ja, bocsánat, már igen, már vegán bőrnek.
Persze. Persze, ma így adják el azt a fost, amit...
Ami, igen, Jézusom. Nyilván nagyon belebüdösödött a lábam, bármilyen zoknit vettem fel, tehát lehetett pamut zokni ott, azért az ugyanúgy belebüdösödött.
Én egy kicsit még visszazoomolnék, hogy, és akkor most ugye meg lerajzoltuk, hogy mi van rajtunk, de ugye ezek a nemzeti ünnepek, az október 23, március 15, ahol, amire tényleg ki kellett öltözni, ott az, akkor azért októberben már kezd hideg lenni, márciusban még nincs meleg, vagy esik a hó, ne agyisten. Ami azt jelenti, hogy nem tudsz csak egy ingbe lenni, hanem úgy is viszel magaddal valamit, amit ráveszel. És ebből történik meg szerintem az a, az az ilyen kriminális dolog.
Teljes az egész.
Amikor kapucnis pulcsival, fehér ing.
Igen, de látom az a pillanatot.
Fekete cipő, nem tudom, fehér ing, kokárda, kapucnis szürke,
Stockholm felé az pulcsi. Annyira látom azt a pillanatot, ahogy ezt a kapucnis pulcsi lecipzározódik és letevődik, és ott marad az osztályteremben.
Igen.
Ezt nem lehet onnan ki.
És mivel hosszú hétvége van, majd csak 4 nap múlva kerül elő. Ha elők, ha takarítók nem basszák ugye ki.
Igen.
Ez állandó fenyegetés, nagyon, hogy nem tároljuk itt az utcakat. Hát igen, nekem még a kedvenc ilyen képem, ami így beugrik, ami szintén ennyire nekem, hogy mondjam, így megragad, hogy amikor már gimiben már elfelejtettél fehér inget vinni, de már ugye volt nálad pénz minden, és így beszaladtál a kínaiba, és akkor jönnek azok a fiúk, akiknek így a, tudjátok, ez az összehajtási ráncok látszanak a rövidújú fehér, igen, hogy így kockák, persze, vagy ilyen négyzetrácsos az egész attól, hogy össze volt hajtva. És az a, az a szag, az a szaga ezeknek a ruháknak az a legjobb. Számomra az az érdekes, hogy bennem egyébként egy valami fajta viszonyulás ezekhez a ünnepekhez nem ez ilyen időszak alatt képződött meg. Tehát nem is, inkább a gimnázium után, mikor már úgy, nem tudom, elkezdtem kicsit utánolvasni, vagy túllátni azokon a paneleken, amik ilyenkor elhangzanak, hogy akkor átmentek a izésszoborhoz, és felszállt, tehát már annyira liturgikus volt az egész, ilyen, egy ilyen panelekből felépülő, hogy nem nagyon tudtál meg semmi újat. És akkor kezdtem valahogy viszonyulni, mikor nem tudom, különböző beszélgetős portréműsorokban, vagy ilyen rendhagyó történészi előadásban előkerültek ezekből az eseményekből egyes emberek nagyon jól megélhető történetei, akár hétköznapi embereké, különösen mondjuk 56-nál, ott azért a levéltárokból, levéltári adatokból sok, na, nem tudok beszélni. Ott azért a levéltári anyagokból sok kiderült.
Szabadságszerelem.
Na igen. Na. Ja, szóval, hogy akkoriban szerintem ez bennem abszolút nem képződött meg viszony, de ja, nem.
Hát az a fura ugye, hogy elballagsz, és akkor
minden megszűnik.
Meg igen, és akkor így elballagsz ugye augusztusban, és akkor nem tudom, egyetemre mész vagy nem, és ott van október 23, és így hirtelen így most így neked kell kitalálnod, hogy mit kezdesz ezzel a nappal, mert nem az van, hogy ja, akkor fölveszem a fehér inget, reggel 8-kor műsor,
Kimehetsz DK-sokat verni a Kossuth térre. Igen.
De
igen.
Ti emlékeztek arra, hogy mondjuk alsó, tehát általános alsó, október 23-ában mi volt kezdve? Mert nekem, szerintem én úgy érzem, hogy nekem az rémlik, hogy semmi. Nekem nagyon hát, nincs meg ugye... az, hogy az a úgy lett volna pozícionálva ez 2000 és 2004-5 között, hogy ez egy ilyen fontos dolog.
Hát ott az izét mentünk, hogy akkor az egyetemről indult, meg a szegedi, meg a forradalmi kormány, meg Nagy Imre, meg aztán, hogy Korvin köz, nem tudom, ott elhangoztak most, nem ennyire bunkók vagyunk, készülhettünk valamból, hogy milyen ilyen nevek hangzottak el, de azért volt ott is egy ilyen gyakorlatilag bevett séma, hogy miket említenek meg 56.
Igen, nekem egyrészt nincs meg, másrészt meg azért attól függetlenül nagyon érdekes az, hogy az ilyen korban hogyan van ez lefordítva, amit most te mondjuk nyilván rá 10-15 évre mondjuk különböző riportműsorokból megtudtál, vagy meg lehetett tudni.
Tehát meg, hogy le vannak ilyen szükségek, hogy Nagy Imre a jó fiú volt. És akkor van, igen, láttam erről több dokumentumfilmet, ez egy nagyon bonyolult ügy, hogy mennyire volt jó fiú, vagy nem jó fiú, meg hogy ezek nem, tehát hogy nyilván gyerekként egyrészt úgy akarod látni, meg úgy is adják elő, hogy ezeket ilyen nagyon fekete-fehérbe sarkosan ábrázolják ezeket az ünnepeket. és szerintem az igazán érdekes dilemmák, hogy tulajdonképpen Nagy Imre is egy kommunista volt, persze. Akkor hogy is volt ez? Tehát,
hogy ő is az volt, de mégsem az volt, akkor ő is azt mondta, hogy ne jöjjenek be, menjenek haza. Akkor, hát igen, és ezért mondom, hogy vagy felejtjük azt a kérdést, hogy akkor mi volt a célja, vagy te is ezt mondtad mondjuk alsóban ezeknek az ünnepeknek, és én azt a forgatókönyvet tudom csak megismételni, amit mondtam, hogyha van egy jó élményed ezzel kapcsolatban, azon kívül, hogy tanszületi nap vagy, nem tudom, hogy van egy jó, ez a jó, és vagány srácok azt mondták, hogy ennyi, és ne tovább, és akkor akkor bár feketén-fehéren, de tudsz valahogy kapcsolódni hozzá, és aztán esetleg később...
Kicsit meseszerűen előadni.
Abszolút meseszerű, és ezt nem lehet máshogy előadni szerintem olyan korban. És ez szerintem nincs is semmi probléma, mert így valóban nekem ez a március 15-e, ez nekem azért problémás, mert én nekem annyira ez van benne meg, hogy vagány srácok, forradalom, én imádtam, és aztán, amikor ugye sok évre rá, most nem menjünk bele, ebnek lett egy más színezete, akkor meg így problémával voltam, hogy most a kokárdát fölvegyem, vagy ne, ebben nem mennék bele, de hogy nekem ott nagyon jól megányozott az a pár év annak, hogy legyen szerintem egy egészséges, nem tudom, kapcsolatom ehhez az egészhez, és azért is sejtsem, hogy ez egy fontos dolog volt számunkra.
Hát igen, de szerintem itt ez az egészséges kapcsolat az érdekes, mert hogy te utána ezen gondolkodtál, meg így találkoztál más szempontokkal, meg figyeltél töri órán gimiben, meg ilyesmi, meg ugye egyébként a Kossuth volt ez, hogy a Kossuth Lajos, úristen, mekkora sztár, meg nem tudom, és akkor így a gimi harmadikban, hogy
kiderült.
Kurvára nem.
Gyáva.
Gyász, csávó, ne, Jézusom. És...
Gyászkeret.
És hogy ugye a lakosság 80-90%-ának ez nincs. Ő az marad meg a fejében, hogy harmadikban ő mondta az Aulich Lajost a október 6-án esetleg, és akkor...
Meg szerintem a viszonyulás... Megmondod, bocs?
Ja, nem, ennyi, hogy igen.
Meg szerintem a viszonyulás ehhez nyilván még egy fontos dolgot nem említünk, hogy mi múlik, hogy egy gyerek hogy viszonyul ehhez, hogy otthon mi a hozzáállás. Tehát nyilván... hogy otthon szóba kerül-e, hogy mi történt ez nap, meg hogy fontos-e a szüleidnek, hogy igen, öltözzél fel, mert nekünk ez az ünnep fontos, tehát akkor szeretnénk átadni, hogy neked is legyen, tehát akkor úgy küldünk be az iskolába, hogy azt leírták az ellenőrzőbe, hogy mit kell felvenni. Persze van, akinek nem olyan fontos otthon, valószínűleg ott nincs is akkor a ráfeszülése erre, hogy a gyerek hogy jelenjen meg az iskolába. Tehát hogy nyilván az otthoni háttér is számít, hogy otthon szóba került. Ez nyilván jellemzően 56 kerül a legtöbbször szóba, mert az még viszonylag közel van. Sok esetben szerintem ott van családi érintettség is valamilyen.
Hát, legalább a nagyszüleid biztosan értek akkor már is.
Igen. Nyilván az egész, az is érdekes, hogy egyébként még egy hátrébb lépve, hogy magát ilyenkor azt tanultuk meg, vannak ünnepek, amikor, és az ünnepekkor az emberek összegyűlnek. És akkor van egy csend, vagy megállunk egy pillanatra. Tehát maga az, hogy vannak az életben ilyen kis apró küszöbök, vagy megállók, és ezek a mi esetünkben ezek az ünnepek, ugye ezek a nemzeti ünnepek, amikor tanuljuk meg, hogy ilyenkor van egy ilyen egy pillanatnyilag összeér az a összeér, nem is tudom, mi a faszom ér össze. De lényeg az, hogy vannak ünnepek, amikor meg kell állni, és akkor van egy ilyen csönd, vagy amikor amúgy kicsit máshová figyeltek.
Hát nem igen, csak ez például felveti a kérdést, hogy ünneplünk, tehát hogy van egy ellentét, hogy megemlékezés, ünnepség. Az ünnepség az valaminek szerintem az éltetése, egy alapvetően pozitív dolog, a megemlékezés, az a megállunk egy pillanatra.
Hogy egyszer volt valami.
És ez például bennem sokszor okozott kérdés, hogy kicsit ilyen szomorkás hangulata volt ezeknek a dolgoknak,
igen,
tulajdonképpen ezek olyan sorsfordító, történelmi jelentőségű események, amik bár ott és akkor az abban részvevőknek szomorúak voltak, mert úgymond halállal vagy kudarccal zárultak, de számunkra, akik erre emlékezünk, ez egy ünnep, hiszen elindítottak valamit, vagy legalább egy mementót ott hagytak az adott korszakban, ami nyilvánvalóan része a későbbi korok alakulásának. Tehát ez egy örök...
dilemma ezzel kapcsolatban. Ugye arról beszéltünk, hogy bár megvannak ezek a problémáink ezekkel az ünnepségekkel, de mégis valamilyen alternatívát is, hogy nyújtsunk, hogy hogyan lehetnének ezek jobbak, hatásosabbak, megélhetőbbek, túlélhetőbbek, hogy lehet, hogy pár dolgot mondhatnánk. ötletelhetnénk ezzel kapcsolatban?
Hát az elmondottak alapján szerintem az egyik abszolút segítség, hogy kérjük a kedves szülőket, hogy nyilván a 2000-es évek óta jelentősen emelkedett az életszínvonal Magyarországon, hogy egyen jobb minőségű ruházatba öltöztessék fel a gyerekeiket. Egyébként ma már a kínaikban is van jó és kevésbé rossz és egész közepes minőségű, szóval talán ez a gyerek komfort érzetét növelheti. Nyilván az, hogy otthon is érdemes erről beszélgetni, hogy ne csak egy formalizált, stilizált ünnepként csapódjon le a gyereknél, mert nyilván arra nincs teljes rálátása a szülőnek, hogy az iskolában milyen Ildikó és Edith nénik szervezik ezt az egészet, és ők milyen minőségben állnak ehhez a kérdéshez.
Igen, esetleg van valami forradalmi sütemény, vagy étel, amit még itt...
Hát a Rákóczi túrós.
Jézusom! Na igen, szegény Rákóczi, érted? Róla nem emlékezünk meg egy rohadt napon sem, és miért? Miért nem? Mm. Ott van a pénzen, ott vannak a tereken, el vannak róla nevezve, és pont nincs egy...
Ott a sör.
Sör, igen. Igen, szegény. De tényleg? Tehát ő is ezért oda tette magát, nem? És ő nem kap egy ünnepséget? Érte, nem kell felvenni egy rohadt inget? Én megünneplem idén.